3-4-7, jó reggelt kívánok! Mesterséges esővel javítanák a levegő minőségét a világ legszmogosabb városában. India fővárosának, Új Delhinek a vezetése benyújtotta a legfelsőbb bíróságra azt a javaslatot, amely alapján mesterséges úton fokasztanának csapadékot a metropolisz feletti felhőkből. A CEU professzora a Trend FM-nek azt mondta, hogy kifejezetten levegő minőségjavítás céljából még nem idéztek elő ilyen módon esőt. Ürge Vorsasz Diana szerint, bár a technológia ismert és egyéb célokra már alkalmazták, valójában csak a probléma a felületi kezelésére szolgálhat. Az egy évtizede még elrettentő példaként szolgáló kínai városokról viszont most már pozitív példát lehetne venni. Imre Lőrinc interjúja.
Teljesen laikusként elolvastam, hogy hogyan lehet ilyen mesterséges esőt kelteni. Ezüst jodiddal szórják meg a felhőket, hogy a pára kicsapódva esőként hulljon le. Tényleg ez egy mesterséges folyamat. Valamelyest nevezhetjük ezt egy környezetkímélő bevett eljárásnak szmogok ellen?
Már régóta alkalmazunk mesterséges csapadék előidézést. Magyarországon is sem ritka, hogy ehhez nyúlunk, például ha megelőzni jégkárokat, vagy egyéb olyan időjárási, szélsőséges időjárási jelenségeket, amikről azt gondoljuk, hogy egyébként nagy kárt okoznának. Tehát ezekhez a módszerekhez azért már viszonylag régebb óta nyúl az emberiség. Ennek ellenére nem nevezhetők ezek környezetkímélőnek, hiszen ugyan nyilván van előnyük, hiszen valamilyen céllal csinálják ezt, és már az is kétséges egyébként a kutatások alapján, hogy ezeket a célokat általában eléri-e. Úgy látjuk, hogy igazából nagyon kis százalékban sikerül elérni, és akkor is, ha elérjük a célt, akkor általában sokkal kisebb mértékben, mint amit ezek a mesterséges időjárás befolyásoló módszerek eddig elértek. Viszont mindig vannak negatív hatásai. Tehát, hogyha azt a felhőt úgymond kicsavarjuk egy bizonyos helyen, ahol még nem este magától kivelül az eső, úgy viszont később abból a felhőből távolabb már nem tud kiesni az a csapadék, tehát sokszor elég sok igazságtalanság születik ennek eredményeképpen, hogy bizonyos helyeken igen, akkor több a csapadék, viszont mögötte a szél irányában tovább, ott viszont nagyobb lesz a szárazság. Azt, hogy kifejezetten levegőminőségvédelemre használtak volna ilyen módszereket, tehát például mesterséges csapadék előidézést, még nem hallottam, de ettől ez nincs kizárva, hogy már hallották, de hát nyilván nem ez a megoldás. Nyilván a megoldás az lenne, hogy az okot szüntetjük meg, tehát nem engedünk ennyi szennyezést a levegőbe.
Jelenre mindjárt kitérünk, ugye említett kutatásokat, hogy nincs feltétlenül bebizonyítva az, hogy egy ilyen mesterségesen előidézett esőnek van olyan pozitív, jótékony hatása, hogy az előzi, mérsékli, csökkenti a szmogot. Erre utalt? Tehát, hogy egy eső nem feltétlenül tudja olyan mértékben a légkört megtisztítani a szmogtól, amennyire azt várnánk, vagy várják a helyi döntéshozók?
Nem erre utaltam, hiszen azt tudjuk, hogy amikor jön az eső, az azért nagyon jelentősen ki tudja tisztítani a levegőt, különösen, ha már egy ideje tényleg nem volt csapadék, és különösen a szmognak egy bizonyos típusát, tehát a nagyobb részecskéket, amik esetleg a csapadékkal távoznak a légkörből. De nyilván a nagyon kis méretű szállópor típusú légszennyezést annyira nem tudja kitisztítani, tehát a fotokémiai szmogot, ezeknek egy részét nem tudja kitisztítani, és kíván azért a fotokémiai szmog is nagyon jelentős. Tehát az biztos, hogy részét ki tudja tisztítani, egy részét nem. Én arra gondoltam, hogy az nincsen igazolva, hogy például amikor nagy szárazság van, akkor próbálnak mesterségesen előidézni csapadékot, és hogy ez igazából sikerült-e, hogy olyan mértékű legyen, hogy az tényleg úgy viszonylag érezhető is legyen, vagy segített volna valamennyire az osztályon. Erre a tudományos bizonyíték az nem egyértelmű.
Most itt Új Delhiről beszélgettünk, de hogyha megnézzük a világ egyéb nagy metropoliszait, akkor hol alkalmazták ezt a legtöbbször, vagy hol van igazából erre nagy szükség, hogy akár mesterségesen csiholjanak esőt?
Ahogy mondtam, nem tudok róla, hogy bárhol csiholtak volna mesterségesen esőt kifejezetten csak légkör vagy légszennyezés tisztító szempontból. Hát azért a legnagyobb szükség jelen pillanatban biztos, hogy általában Indiában és az ázsiai metropoliszokban van, nem az összes ázsiai van, de Dél-Kelet-Ázsia. Azt kell tudni, hogy ami nagyon fontos, hogy ugye még pár éve folyamatosan panaszkodtunk, hogy Kína ilyen szörnyű, olyan szörnyű, és nem lehet látni a kéket, és így tovább, hogy Kína nagyon nagy erőfeszítéssel, gyakorlatilag kevesebb, mint egy évtized alatt, nem azt mondom, hogy csak fényes tisztára pucolta a levegőt, a városi levegőt, viszont nagyon jelentősen csökkent a kínai városokban a légszennyezés, hogyha bármikor elmenjünk, ugye ezeket most már online nagyon jól lehet figyelni, hogy éppen hol milyen légszennyezési adatokat mérnek világszerte, és akkor ez alapján rangsorolni a helyeket. Most már nagyon ritkán van, hogy az első 10-20-30-ban benne van kínai nagyváros. Ezből azt lehet látni, hogy igen, ha akarjuk, akkor meg tudjuk oldani a légszennyezést, ha nem is teljesen, de a nagyon veszélyes szintről le tudjuk hozni. Tehát nem kéne, azt gondolom, hogy nem ezekhez a mesterséges, csak ilyen...
Hát ezek ilyen tűzoltások igazából.
Igen, tehát ez olyan, mint amikor, ha betegek vagyunk, és akkor beveszünk egy fejfájás csillapítót, nem a szimptomákat kéne csökkenteni, hanem az okát megszüntetni, mert hát a betegségnek nem mindig tudjuk, de ezeknek pontosan tudjuk, hiszen mi okozzuk.
Ja, itt ez igazából átvezet egy másik kérdéshez, magának a szmognak a kialakulásának a körülményei, okai, mely típusú környezetszennyező, toxikus gáztípust tudjuk leginkább okolni a szmog kialakulásáért, és mondjuk mit csináltak jól Kínában, mit csökkentettek igazából?
Tehát mindenhol másfajta a szmog, ez az nem is mindenhol, de attól függően, hogy milyen klimatikus és földrajzi területen vagyunk. Tehát például ugye ismerjük a London-féle smogot, hiszen onnan jön a kifejezés is smog, ugye a smoke és a fog, tehát a füst és a köd szavak keverékéből származik ugye ez a szó. Az inkább az ilyen hideg területeken, amikor nagyon sok részecske szennyezés van a levegőben, az ugye például akkor akár a fatüzelésből, akár a szén tüzelésből származó szállóporra vonatkozott, amire ugyanúgy kicsapódik a pára, például a köd, mint ahogy most beszéltünk, hogy például az ezüstöri részecskékre csapódjon ki a nedvesség páratartalom, és akkor az esetleg elég nehézé teszi őket, hogy lehújjon. Tehát ez a hagyományosabb szmog, amivel sokszor mi is találkozunk. A másik típus a fotokémiai szmog, az pedig, amikor nyáron a nagyon erős napsütés, az intenzív napsugárzás az gyakorlatilag megfőzi a levegőben levő különböző vegyszereket, vagy légszennyezéseket, és abból származik egy még erősebb szmog. Ezek, amik a levegőben vannak, ezek általában például a belső égési motorok kipufogójából származó különböző gázok, és ezekkel történnek egyre bonyolultabb vegyi folyamatok. Tehát többféle szmog létezik, ezért nem is olyan egyszerű eltüntetni. Kínában ugye azért a szmog nagy része ugyanaz, mint nálunk is Magyarországon, sőt az egész Kelet-Európában, sőt azt kell mondom, hogy egész Közép-Európában a szmog legnagyobb forrása az pontosan ez a szállópor. Magyarországon az egyik legmagasabb Európában ez a fajta légszennyezés. Részben azért benne van a lengyel széntüzelés is, és az, hogy az abból származó szállópor az elég nagy területet beszennyez, de ugyanakkor Magyarországon sokkal fontosabb például most ősszel az avarégetés. Nem szabad az avart égetni, nem szabad a füvet sem égetni, semmit nem kéne égetni. Azt gondoljuk, hogy jaj, hát az a kis füst az majd eloszlik. Nem, az nagyon messzire elmegy, akár több 100 kilométerig benne marad az a szennyezőanyag a levegőben, és nagyon megisztuk a levét, mert Magyarországon is 5 akár 10 évvel lerövidíti a várható életkort a légszennyezés. Európában mindenütt nagyon nagy árat fizetünk a légszennyezésért, akkor is, ha nem látjuk. Ezeknek a légszennyezések nagy része nem látható, mert nagyon apró szállópor az, ami a legsúlyosabban szennyezi a tüdőnket és okoz például akár tüdőrákot, de nagyon érdekes módon a szív- és érrendszeri betegségek nagy részét, egyébként jelentős részét a légszennyezés okozza, tehát akár a gutaütést, tehát a sztrókot, szívinfarktust, és így tovább. Tehát igen, Magyarországon is a szív- és érrendszeri, de akár a tüdővel kapcsolatos megbetegedéseknek jelentős részéhez nagyon jelentősen hozzátett a légszennyezés, tehát ez egy nagyon-nagyon súlyos probléma.
Ürge Vasas Diannát, a CEU professzorát hallották. 6 óra 53 perc van, érdekességgel folytatjuk, aztán pár perc múlva a 7 órakor a legfrissebb hírekkel, 7 óra után pedig már a légitársaságok egyre jobb gyors jelentéseiről lesz szó.
Reggeli Monitor.
Rejtőzködő égitesteket találtak a naprendszerünkben amerikai tudósok. A NASA Lucy nevű űrszondája a közelmúltban először közelítette meg azt az aszteroidát, amely hosszú ideje már a Dinkines nevű kisbolygó környékén tartózkodott. Az űrszonda felvételeinek segítségével a kutatók először azt gondolták, hogy nem aszteroidáról, hanem egy kis holdról van szó. Később azonban kiderült, hogy a felvételeken nem egy, hanem két égitest is látszik. Az Iker objektumok csupán annyira közel helyezkednek el egymáshoz, hogy először egy testnek tűntek. A kutatócsoport vezetője elmondta, a naprendszerben gyakoriak a hasonló páros objektumok, de legtöbbször körte vagy mogyoró formát öltenek. Ami a dinkines iker holdjainak esetében érdekes, hogy a holdak nagyon hasonló méretűek. Az, hogy a két égitest gravitációs zónája hogyan kapcsolódik össze, egyelőre még nem világos. Azonban a következő hetekben a kutatóintézet különleges figyelmet fog fordítani a kérdés megválaszolására.
Ez a Reggeli Monitor.